Reklám következik. Építkezel vagy felújítasz? Most érdemes belevágnod a hőszigetelésbe, hiszen amellett, hogy rezsiköltségeidet és energiafelhasználásodat minimálisra csökkentheted, értékesebbé is teheted otthonod, és minden évszakban kellemes klímát nyersz általa. Válaszd a garantált minőséget, Austrotherm hőszigetelés. A részletekért keresd weboldalunkat www.austrotherm.hu. Reklám hangzott el.
Már itt a közvetlen közelünkben is lesznek krímaperek, ugyanis Romániában a Declic civil szervezet a román kormány ellen indított precedens értékű krímapert, és hát ennek kezdődik meg április 10-én a tárgyalása.
Lányi Ölcsel köszöntjük a zöldövezet hallgatóit, újabb hírelemzős műsorunkkal jelentkezünk. Viszonylag régen beszéltünk már, nem nagyon voltam Magyarországon, úgyhogy most egy elég hosszú időszaknak a híreit fogjuk átbeszélni. Nagyjából mindenről is lesz szó. Megpróbáljuk azért értelmes időkereten belül megoldani a dolgot. Hát április eleje van, most már mondhatjuk, hogy tényleg itt a tavasz, még hogyha ma reggel nekem azért még elő kellett kaparnom a kabátomat, akkor is.
Hát igen, rég változik az idő mostanában.
Igen, és hát azt mondhatjuk, hogy akkor mondjuk azt, hogy lezártuk a telet, egy iszonyat száraz és meleg téli időszakon vagyunk túl, és ennek azért megvannak a hatásai is. Napokban jött ki a hír, hogy Ausztriában a gletszerek negatív rekordot döntöttek, 29 méterrel rövidültek meg az elmúlt időszakban, ami így a 19. század eleje óta az, amióta ugye mérések zajlanak. Ez egy negatív rekord, úgyhogy hát nyilván ennek hosszú távon mondjuk olyan következményei is lesznek, hogy a gletszerekből levonuló víz az kevesebb lesz, magyarán nyáron megint ott leszünk, hogy amelyik területeket ezek a gletszerek táplálják, ott elég durva szárazság fog kialakulni. És hát akkor, ha már negatív rekord, akkor van egy másik rekordunk is. Őrs, itt a Greenpeace jelentéséről egy pár mondatban, ha tudnál beszélni.
Hát igen, itt a magánrepülőgépeknek a kibocsátásával foglalkozott a Greenpeace a legújabb jelentésébe, és hát azt mondhatjuk, amit alapból is látunk azért a világban, hogy borzasztóan nagyok az egyenlőtlenségek, és hát a gazdagok igencsak hozzájárulnak a globális felmelegedéshez. Az elmúlt három évben 5,3 millió tonna széndioxidot bocsátottak ki ezek a járatok, és hát azt lehet mondani így a jelentés alapján, hogy a nyugati országok felső rétegei különösen érintettek ebben a kibocsátásban, és kiemelkedően magas például az európai gazdagoknak a kibocsátása ezek közül is. Ugye itt a jelentésben például azt hiszem a Párizs-London volt a legsűrűbben végrehajtott repülési útvonal, ami hát azért sok mindent bemutat, és hát a legdurvább viszonyítás, amit itt az Euronews hozott be például, hogy ez az 5,3 millió tonna. Értem, hogy ez 2020-tól számítva, szóval ez majdnem három évet befoglaló kibocsátási mennyiség, de itt például viszonyításként felhozták Ugandának a példáját, amely egy, jól emlékszem, 45 milliós ország, 46 millió lakosú ország, és hát egy év alatt nem termel ennyit.
Igen, és ugye arról már korábban is beszélgettünk, hogy ez a klímaváltozás következményei gyakran pont azok az országok sínylik meg a legjobban, amelyek a legkevésbé járulnak hozzá. Egyrészt mondjuk ugye a trópusi régiókban ott nagyon durván elszabadulnak a klímaértékek, másrészt pedig mondjuk ezeknek az országoknak eleve kevesebb pénze van az alkalmazkodásra.
Igen. És akkor... amit még itt, bocsánat, felhoznék még így visszamenőleg a magánrepülőgépekhez, az az, hogy látszanak azért tendenciák arra, hogy például európai országok már tegyenek ezeknek a korlátozására. Például Franciaországban a környezetvédelmi miniszter már elég erőteljesen felszólalt a magánrepülőgépek ellen. A tiltás is szóba került, nyilván ez egyelőre nem realitás, vagy nem tartom realitásnak, arra viszont már vannak lehetőségek Franciaországban, és az Európai Unióban is egyébként többen hozzájárultak ahhoz a javaslathoz, hogy a bizonyos szűkebb távolságokban, ahol például megoldható a közlekedés vonattal, egy adott időintervallumon belül, ott például tiltsák a belföldi repülőjáratokat. Erre már van is példa, azt hiszem Franciaországban, és egyébként Belgium, Hollandia, Luxemburg, Portugália támogatta ezt, úgyhogy náluk is lehet akár hasonlókra számítani az elkövetkezendő években.
Pont ez a Párizs-London egyébként egy olyan távolság, amit azt gondolom, hogy nem feltétlenül kellene repülőgéppel megtenni. Visszakanyarodva egy kicsit az egyenlőtlenségekhez, most már azért azt látjuk, hogy vannak olyan országok, amelyek próbálják számon kérni a legnagyobb kibocsátókat. Ugye itt Vanuatu-nak a példáját érdemes megemlíteni, ez egy kis csendes óceáni sziget, és hát ugye a tengerszint emelkedése az óriási veszélybe sodorja ezt a közösséget.
Hát és évek óta folyamatosan vesztenek területet, például a tengerszint emelkedése miatt, vagy hát itt az óceánok emelkedése miatt.
Igen, igen, és elég erélyesen is próbálnak fellépni, vagy legalábbis felhívni a figyelmet erre a problémára. És hát ami ezzel kapcsolatban friss hírünk, hogy a klímapert indított ez a kis szigetország, és Hágai Nemzetközi Bíróság elé került az ügy.
Igen.
De azt ugye tudjuk, hogy most már nem csak Vanuatu próbálkozik.
Nem, hát az szerencsére látni már Európában is például erre tendenciákat. Portugál fiatalok, svájci nők, francia, és egy francia politikus is egyébként egy kisvárosnak volt korábban a polgármestere, és onnan került az Európai Tanácshoz, azt hiszem, klímavédelmi kérdésekkel foglalkozik, és ők nyújtottak be, hát lényegében egy pert a francia kormány ellen, és hát itt az érintett kormányok ellen, aminek hát egyelőre az látszik, hogy nem biztos, hogy lesz nemzeti szinten kötelező betartatás, de mindenképpen egy jó irány az, hogy egyáltalán elkezd felmerülni annak a kérdése, hogy a kormányokat hogy lehet számon kérni amiatt, hogy nem tesznek elegendő lépéseket a klímaváltozás megállításáért, és hát itt a legfrissebb hír, ami hát nem sokára már itt a közvetlen közelünkben is lesznek klímaperek, ugyanis Romániában a Declic civil szervezet a román kormány ellen indított precedens értékű klímapert, és hát ennek kezdődik meg április 10-én a tárgyalása. Felmerült itt, hogy a román miniszterelnök ellen például pénzbüntetést szabnának ki a cselekvés hiánya miatt, de itt például a környezetvédelmi miniszter is szóba kerül, hát igen, Romániának van környezetvédelmi minisztere, nálunk ez sajnos kimaradt.
A téma egyébként a másfél fokon részletesen elolvasható, Lehocki Anna Mária írt egy elég átfogó cikket a témáról. Itt ezeknél a klímapereknél van valamilyen határ, amitől kezdve azt mondhatjuk, hogy így igazán beindultak?
Hát ugye itt a 2015-es Párizsi Klímaegyezményt érdemes kiemelni. Azelőtt nem is igazán volt létjogosultsága ezeknek, mivel nem volt egy alapvető konszenzus például a klímaváltozásról a kormányközi szinten. Ezek után viszont megduplázódott a klímapereknek a száma, mára például már ilyen 2200 környékére teszik ezeknek a számát. Ugye ezek jellemzően egyelőre még az Egyesült Államokban mennek, hogyha jól emlékszem, azt hiszem a háromnegyede az Egyesült Államokban zajlik, különböző nagy kibocsátók, például olajvállalatok ellen, különböző szervezetek ellen, és viszont az már látszik tendenciában, hogy például egyre több országban a polgári lakosság is öntudatra ébred ennek kapcsán. Ugye itt említettem az európai példákat, de hát összesen egy 2022-es jelentés szerint 73 kormányt perelnek elégtelen klímacéljai miatt, és hát ez már jól mutatja azt a tendenciát, hogy például széles társadalmi rétegek mozdulnak meg. Svájcban például 64 év feletti nőknek egy szervezete mozdult meg ennek kapcsán, mivel ez már olyan alapjogokat veszélyeztet, például mint az élethez való jog, az egészséghez való jog. Ilyen kérdések merülnek föl, és hát a tiltakozásokban például az is látszik, hogy a fiatalok egyre inkább megmozdulnak. Ugye itt nyilván a leggyakoribb példa a Greta Thunberg, de azért az ő mozgalma az azért már elég szélesen szétterjedt a világban. Egyre több olyan, hát akár még szélsőséges eseteket is látni, amikor, amikor már a demonstrációnak a volumene az például már esetenként akár még a céllal is szembe mehet kicsit, például gondolok itt az olyan szélsőséges aktivizmusra, mint például a festményeknek a megrongálása, ami hát abszolút nem szolgálja a célt.
Akkor erre ráfűzve, ugye lehet mondani, hogy április 15-én lesz a Grand National Angliában, ami mondjuk, hogy a legnagyobb, vagy legalábbis az egyik legnagyobb lóverseny a világon, és a Daily Mail újságírója az Animal Rebellion nevű állatvédő szervezethez beszivárgott, és kiderítették, hogy ilyen tiltakozó oda ragasztanak magukat a lóversenypályára gyakorlatilag a tagok. Nyilván ez nem klímavédelmi, hanem állatvédelmi aktivizmus, de igen, azért ennek elég szélsőséges megnyilvánulásai vannak. Kicsit kanyarodjunk vissza Vanuatuhoz. Az, hogy oda került a Nemzetközi Bíróság elé az ügy, és feltételezzük, hogy ez számukra pozitív elbírálása lesz, annak milyen következményei lehetnek?
Hát jó kérdés egyelőre, mert kötelező hatása például nincs a nemzeti törvénykezésre ilyen szempontból. Az viszont biztos, hogy egy ilyen mozgalmat indíthat el ilyen szempontból, ugyanis például a csendes óceáni kis szigetállamok például valószínűleg sorra fel fognak ezek után egy kedvező ítélet után állni, mivel hát őket is elég erősen érinti, és pont a 2022-es COP konferencián volt arról szó, hogy létrehoznak egy külön alapot azoknak az országoknak, akiket például az ilyen szélsőséges időjárási események súlyosan sújtanak. De ugye itt például felmerült Vanuatu kapcsán, hogy annyira szélsőséges időjárások alakulnak ki náluk, hogy akár 48 órán belül is pusztító széllökések, és alakulhatnak ki, és hát azt is látni, hogy a területből is elég erősen veszít a sziget.
Ezt nyilván mind a tengerszint emelkedés miatt. Ugye Magyarországon, nem Romániában már vannak ilyen típusú kezdeményezések. Magyarország ezekhez nemzetközileg hogyan áll?
Hát Vanuatut például támogatták ebben. Nagyon más megnyilvánulást ilyen szempontból a magyar kormánytól nem láttam. És hát itt felvetődhetne a kérdés, hogy például Magyarországon miért nem indult még ilyen per, miközben hát azért elég előteljesen látni, hogy például a kormányzatnak nem feltétlen a klímapolitika az elsődleges csapás iránya. Ugye itt a jogszabályi környezet az nem éppen megengedő itt Magyarországon, például ezzel kapcsolatban. Nincsen egységes klímajog, a másfél fok például arról ír, hogy alapjogi perek mellett elsősorban ágazati szabályokkal lehetne kontrollálni itt a magyar államnak a klímapolitikáját.
És ugye azt látjuk, hogy ígéretek általában vannak, de azért nem biztos, hogy a cselekvés ezt követi. Pedig hát azt látjuk, hogy már Magyarországon is megszenvedjük a klímaváltozás hatásait. És hát igen, akkor így beszéljünk egy picit arról, hogy az elején elmondtam, hogy a fejlődő országok általában legkiszolgáltatottabbak trópusi területeken mondjuk, de hogy azért már nagyon érezni a mi régiónkban is ezeket a problémákat. Tényleg nem is kell messzire menni az időben, azért a legutóbbi nyár, sőt a mostani rendkívül meleg tél az eléggé eltért a megszokottól. És, hát amikor klímaváltozásról beszélünk, ugye azt szokott fejlődni, hogy extrém időjárás, az egészségünket ez hogy megterheli, viharkárok, stb. De szerintem talán kevésbé van benne a köztudatban, hogy a környezet átalakulása az nagyon-nagyon sok élőlénynek kedvező, aminek mi nem feltétlenül örülünk. Most friss hír volt, hogy magyar kutatóknak egy Afrikából származó kullancsnak a szaporodni képes populációját sikerült kimutatniuk Magyarországon. Ez a Hyalomma rufipes nevű kullancs. Elég nagy probléma egyébként, hogy Magyarországon sorra jelennek meg ezek a idegen honos fajok, már csak azért is, mert mondjuk olyan betegségeket hordozhatnak be, amelyek korábban egyáltalán nem voltak jellemzők Magyarországra, döngláz, malária, ilyenekben érdemes gondolkozni. Itt most ugye ennek a hír kapcsán erről nem tettek említést a kutatók, de hát igen, ilyen hatásai is tudnak lenni a klímaváltozásnak. Akkor forduljunk rá szívünknek egy fokkal, vagy több fokkal kedvesebb állatokra, és az emberi hatás részleteit még boncolgassuk egy kicsit. Napokban volt hír, hogy Tokiótól nem messze, Japánban, több fehér ajkú karcsányú delfin sodródott partra. Itt ugyan nem nyilatkoztak arról a szakértők, hogy milyen hatások állhatnak a háttérbe, valószínűleg természetes hatásokról van szó, de mintha egyre többször olvasnánk ezekről a partra sodródásokról.
Hát igen, elég sokkoló hírek voltak. Én például, nekem ami hirtelen beugrik, ez egy decemberi hír, ami Oroszországhoz kapcsolódik. Itt például 2500 fókatetem sodródott partra Oroszországban. És igen, egyre sűrűbben látni olyat, hogy például akár az emberi tevékenység hatására is, vagy hát meg tudjuk zavarni ezeket az állatokat. Ugye nem, ez is nem régiben néhány hónapos hír, talán igen, márciusi, hogy például egy eltorzult gerincű bárnát figyeltek meg Spanyolország közelében, és hát ez is kifejezetten az emberi tevékenység hatására alakulhatott így, ugyanis valószínűleg egy hajóval való ütközés volt az, ami kiváltotta ezt a deformációt, míg hát az élelemszerzésükben azért elég fontos, például a bálnáknak, hogy a farkukat megfelelően tudják használni.
Erről egyébként ugye mi is írtunk hírt, és egy hát tényleg egészen megrázó videó készült erről az állatról. Egyébként egy közönséges barázdás bánáról van szó, és igen, ahogy mondtad, a táplálékszerzet gyakorlatilag éhen fog pusztulni ez az állat a sérüléstől, hiába élte túl, mert egyszerűen nem fog tudni táplálékot szerezni. Ezt egyébként nagyon-nagyon gyakran mondják a szakértők, hogy ugye hiába lett nemzetközi tilalom bevezetve a bálnavadászatra, meg cetvadászatra, úgy tágabban értelmezve, amit egyébként most valamelyik ország vagy betart, vagy nem, ugye Japán példája az egyik.
Hát mindig lehet kiskapukat találni.
Igen, igen. De hogy hiába történt ez meg, ennek ellenére azért továbbra is elég sok olyan emberi tényező van, ami fenyegeti az állatokat, például ugye a hajókkal, csónakokkal való ütközés, illetve szintén márciusi hír, hogy New Jersey-nél sodródtak partra szintén sérült delfinek, és ott nagy valószínűséggel az okozta a problémát, hogy a szélturbinákkal ütköztek, ugye New Jersey közelében most zajlik egy ilyen elég nagy szélfarm projekt. Egyébként ami egy érdekes, hogy valójában nem minden esetben van biztos magyarázat arra, hogy mi okozza ezeket az eseteket. Tehát egyrészt nyilván van természetes tényező, tehát mindig is történtek partra sodródások. Igen. De azért az utóbbi években nagyon sok olyan volt, ahol boncolásnál kiderült, hogy egyébként az a cetféle az rengeteg műanyagot nyelt el. Van olyan, hogy hálóba gabajodva kerül ki egy delfin, nyilván ezeket nem feltétlenül akarják kifogni, hanem ilyen járulékos fogásként kerülnek a hálóba. Illetve olyan elméletet is olvastam, hogy a haditengerészeti szonár, meg egyéb berendezések azok
hát meg tudják zavarni az állatoknak a tájékozódását, és hát eredetileg, amikor kikerültek például a szélerőművekkel kapcsolatos első ilyen, hát mostanra beigazolódott, hogy konteók azért nagyon sok mindenre, hogy rákot okoz, stb. Azért alapvetően pozitívan állunk a szélerőművekhez, viszont azt azért ki kell hangsúlyozni, hogy ez se egy teljesen fekete vagy fehér kérdés, itt is vannak olyan részei, ami például nem minden nap kalkulálunk bele, például amikor véleményt alkotunk erről, gondolok itt például erre, hogy az állatoknak a tájékozódását abszolút meg tudja zavarni. Egy ilyen tengerekre vagy óceánokra telepített szélerőműfarm, és hát látni, hogy például Japán, Kína azért ebbe elképesztő mértékeket ölt, tulajdonképpen már az északi országok éves termelését Kína már olyan méretű szélfarmokat képes akár létrehozni, és hát ez a jövőben akár még komolyabb problémákat is okozhat majd.
Igen, és egyébként ugye a szárazföldi szélfarmoknál is tudjuk, hogy ott pedig mondjuk a denevéreknél, vagy a madaraknál okozhatnak problémát ezek a berendezések. Nyilván valamilyen szintű alkalmazkodás van, egyébként csak a cetfélékhez visszakanyarodva, arról például van történeti forrásunk, hogy a bálnavadászat évszázadaiban az állatok azok kiismerték valamennyire a vadászok viselkedését, és még eleinte azt tapasztalták a vadászok, hogy a hajók láttán a állatok ugyanúgy táplálkoznak tovább. A későbbi évszázadokban meg egyre több állat az elkezdett menekülni, gyakran direkt szélirányjal szemben. És akkor egy kicsit beszélgethetünk arról, hogy ezek az állatok mennyire társasok és mennyire intelligensek, mert itt nyilvánvalóan arról van szó, hogy egymásnak átadják a tudást.
Igen.
És akkor, hogy megint visszakanyarodjunk egy kicsit a partrasodródásokhoz. Ugye gömbölyű fejű delfineknél szokott nagyon gyakran előfordulni, hogy tömegesen vetődnek partra, de ilyen 200 példány körülbelül. És hogy ott nagyon valószínűleg az áll a háttérben, hogy ezek iszonyat társas lények, és nagyon kommunikálnak egymással, és van mondjuk egy példány, amelyik vezeti a csoportot, és valami miatt, most ez mindegy, hogy természetes vagy emberi tényező miatt, ebből a szempontból mindegy legalábbis megzavarodik, és rossz irányba viszi el az egész csoportosulást, és akkor így tudnak 100-an meg 200-an partra sodródni, és még a mentést az bonyolítja egyébként, hogy visszaterelik az állatokat a mélyebb vízbe, viszont valamelyik példány még mindig a parton van, és visszaúsznak érte a sekélyesbe.
Hát igen, itt vetődik fel az a kérdés, amikor például a közösségi médiában látunk olyan videókat, hogy például turisták segítenek visszajutni a delfineknek a vízbe, és akkor újra úgy érezzük, mintha újra remény lehetne az emberiségbe, de azért gondoljunk bele a másik felébe is, hogy ez valószínűleg emberi tényező hatására alakult úgy, hogy például a partra sodródtak.
Jó, és ezzel úgy nagyjából szerintem körbe is jártuk az elmúlt két hét legfontosabb zöld híreit. Rövidesen jelentkezünk újabb hírelemző műsorra.
Reméljük már jobb hírekkel.